a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Rutka Jánossal ülünk itt, a Sport TV szakértőjével, akivel beszélgetünk majd az olasz bajnokságról, beszélünk egy kicsit majd a bajnokok ligájáról, Angliáról és még Spanyolországba is el fogunk kalandozni, de mielőtt nekivágnánk itt a beszélgetésnek, Doma már mosolyog, mert valami nem tudom milyen kvízzel készült, egy kicsit tartok tőle.
Nem, amúgy mindig ugye...
Mindig fárasztal, amivel.
Meg tudjuk lepni egymást a kvízekkel, mert indokolatlan kvízeket hozunk. Most, ha már beleírtuk a Sampdoriát ebbe az adásba, akkor egy Sampdoriás kvízzel készültem.
Na.
Melyikük az alábbi négy játékos közül, melyikük nem játszott a Sampdoriába, tehát nem lépett pályára egy mérkőzésen sem. A négy lehetőség Joaquín Correa, Diego Milito, Samuel Eto'o, vagy Bruno Fernandes?
Samuel Eto'o.
Lövésem nincs.
Tehát Joaquín Correa, Diego
Joaquín
Milito,
Correa játszott,
Samuel Eto'o, Milito. Vagy Bruno Fernandes.
Várj, Diego Milito nem biztos, mert ez egy Genoa játékos volt. És igen, bocsánat, Milito.
Rudi?
Nem, még tippelgetni se szeretnék. Tényleg, fogalmam.
Az volt a jó megoldás, hogy Milito ugye csak a Genoa-ban játszott, de azon teljesen ledöbbentem, hogy Eto'o és Bruno Fernandes is volt Sampdoriai.
Hát Bruno Fernandes abszolút. Ott, ugye az Udinese után igazolt, Novarában volt az első felnőtt meccse Bruno Fernandesnek. Viszonylag azt mondhatom, hogy végigkövettem az ő pályafutását, leszámítva azokat az éveket, amikor a Sportingban játszott, akkor kevesebbet láttam, és azért nem értettem azt, amikor ő a Manchester Unitedhez igazolt, hogy miért ilyen jó.
Mert eddig nem ezt tapasztaltam.
Udinében és Genovában nem ezt az arcát mutatta. De hát nyilván érnie is kellett, meg ott akkor elég fiatal játékosként, és eléggé poszt nélküliként nem mindig volt meg a megfelelő szerepköre. Úgyhogy az nagyon tisztán megvan. Eto'o is nyilván, Diego Milito az inkább csak a várossal zavart meg.
De basszus, ezt úgy szoktuk, hogy akkor áruljuk el a megoldást, amikor már a témánál vagyunk. Mindegy, most...
Kezdjünk azzal akkor. Sampdoria.
Igen, ezt szépen keresztbe vágtam mindent.
Semmi probléma. Kiesett a Sampdoria. Ami hát egyrészt egy elég szomorú tény, hiszen azért egy olyan csapatról beszélünk, amelyik az elmúlt években ott volt, még hogyha szenvedő csapatként is a szériában, és voltak egészen fantasztikus időszakai a csapatnak. Itt különösen a 90-es évek eleje az, ami külön megemlítésre méltó, hiszen akkor volt például a bekdöntő a Barcelona ellen, egészen fantasztikus volt ez a csapat, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy most nézegettem is ezeket a meccseket, mert Marco Rossi volt az egyik vendég az egyik Britanniában, és hát ő ugye annak a Sampdoriának 93-tól 95-ig tagja volt, fantasztikus futbalistákkal, tehát ugye Hulit akkor igazolt a Sampdoriához, még ott játszott Mancini, Lombardo, David Platt volt abban a csapatban, Vierhovod mellett játszott akkor Marco Rossi. Gondolom abban az időben azért te is figyeltél erre a csapatra.
Hát leginkább azért, mert azt hiszem, hogy azt fogod említeni, hogy voltak olyan szerencsések, és játszottak a Honvéd ellen is.
Így van.
Hát szóval és Magyarországon is
pályunk, mekkorát védett.
Igen, igen. Hát nyilván ott a kupa győzelem, meg a bajnoki cím az volt a legfényesebb időszakuk, és merőben ellentétes azzal, amit most láthattunk idén, mert ez a négy győzelemmel tarkított szezon, ez valami borzalmas sikeredett, és pont így próbáltam frissíteni a memóriámat velük kapcsolatosan, hiszen azért elég sok edző, elég sok játékos megfordult az elmúlt időszakban. De az volt nagyon furcsa, hogy nem találtam olyan játékost igazából a keretükbe, még utána nézve se az elmúlt időszakban, akire azt mondtad volna, hogy na jó, hát ez valóban hozzá tud annyit adni ennek a csapatnak az életéhez, amennyi szükségeltetik ahhoz, hogy esetlegesen a vonal fölött maradjanak. Én különben már azt sem értettem, amikor Stankovic elvállalta ezt a feladatot, hogy ő mit látott ebben, rendben van, hogy első szériás megbizatása, de hogy ez már leve egy halálra ítélt történet volt. És hát nyilván, ahol ilyen 40 éves csatárokra támaszkodunk, és így szeretnénk eredményt elérni, az nem biztos, hogy jövőben néző.
Hát itt ugye az egésznek a fordulópontját az jelentette, Egyrészt, amikor Massimo Ferrero megvette ezt a csapatot, ugye egy filmproducer, hát ilyen kétes értékű filmeknek is a producere volt annak idején, de például az Ultra című az ott a kultusz sorba emelkedett, és szerintem mindenki számára megnézésre javasolt filmnek is ő volt. A producere, ő egy megveszekedett Róma szurkoló, és saját elmondása szerint is a Rómát szerette volna, de ahhoz nem volt pénze. És már akkor egy ilyen, hát eléggé furcsán irányított klub volt a Sampdoria, eléggé furcsán viselkedő elnökkel, de Massimo Ferrero a fejre kötött sállal ült.
Mi van ezekkel a filmesekkel Olaszország, hogy mindenki klubot akar venni?
Hát van, akinek ez jól működik, mint De Laurentiisnek. Szóval ott már az is egy olyan időszak volt, amikor lényegében a túlélésért küzdött az utolsó éveiben a Sampdoria, és ugye Ferrerót gazdasági bűncselekményekben miután bűnösnek találták, ezért 2021 óta ez gyakorlatilag egy gazdátlan klub, nyugodtan mondhatjuk. Tehát innen vezetett egyenes út oda, és ez, amit mondasz, hogy már Stankovics is olyan körülmények között vállalta el ezt a Sampdoriát, hogy hát még Ranierinek sikerült valahogy víz felett tartani a...
Igen, de tavaly is ilyen nagyon minimálisan múlott, az utolsó fordulókban, egy-két fordulóban biztosították benne a bennmaradásukat. És ugye pont azt néztem, hogy azért az elmúlt időszakban ők lifteztek jelentősen, ugye, mert vagy 15-ek voltak, és éppen hogy megúszták, hogy kiestek, vagy 9-ek, és ezt váltogatta egymást. De tény is való, hogy idén tényleg nem igazán volt jó mérkőzésük. Szóval próbáltam így, amiket én is láttam, és amiket közvetítettünk is, de egyszerűen nem jött be egy olyan találkozó, amikor azt mondtam volna, hogy igen, jó. Mondjuk mondok pozitívumot is, mert például gyorsan akartam mondani, Gabi Adininek a teljesítménye ebben a csapatban, az, amennyi gólt szerzett, meg mint tudom én, az kiemelkedő. Viszont ugye itt jön megint az, hogy azért Gabi Adini már nem a pályafutása csúcsán lévő labdarúgó, és mindig tőle várjuk az, hogy jól játszanak.
Bedobok valamit, ami szerintem összfutballra is érvényes lehet, és a Sampdoria szerintem nagyon jó példája, vagy ellenpéldája annak, hogy hogyan nem érdemes egy futballklubot menedzselni. Szerintem egy bajnokság erősségét azért az is meghatározza, hogy azok a klubok, amik az élvonalban, vagy az élvonal közelében szerepelnek, mennyire gondolkoznak és működnek projektként. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy például a Premier League-ben az utóbbi években feljutott csapatok közül, most szerintem a Burnley-t lehet kiemelni, hogy ott láthatóan valami elkezdődött, egy teljesen új alapokra épített projektnek az első lépéseit láthatjuk. A Brentfordnál ez egy viszonylag hosszabb kifutású, de szintén nagyon jól felfedezhetőek ugyanazok a mintázatok. A Sampdoriánál ennek a teljes hiányáról beszélhetünk, és az olasz focinak én szerintem ez az egyik legfőbb problémája, gyengéje.
Hiányossága.
Hát igen, hogy azok a csapatok,
akik... De ez pénzügyi stabilitáson múlik, nem leginkább? Tehát a Premier League-ben...
Ez elhatározáson is.
És a pénzügyi stabilitás pedig a vezetőségi szinten dől el leginkább, és ez az, amiben a Premier League nem csak irányelveket, hanem szabályokat hoz, hogy neked ezeket be kell tartani, és hogyha azok lennének, a Premier League angol szabályok lennének érvényesek Olaszországban, akkor valószínű, hogy a klubok felének nem adnának licencet sem szerintem.
Hát igen, csak itt arról beszélünk, hogy például Franciaországban, a múltkor, amiről beszéltünk, a Toulouse egy projektcsapatként jutott föl amerikai tulajdonosi háttérrel, láthatóan, kiszámítható működéssel, és ennek a hiányát te azért most több olasz kis csapatot láttál ebben a szezonban nálam lényegesen, én ennek a hiányát érzem a szériában, hogy az nem stratégia, az nem koncepció, hogy túlélünk. És nagyon sok klubnál nekem ez az érzésem, hogy semmi más nem számít, hanem az, hogy valahogy ügyeskedjünk, hogy ha nagyon rosszul állunk, akkor lehet januárban hozni pár rutinos játékost, aki megment minket a kieséstől, de ennél tovább nagyon kevesen gondolkoznak azok közül a klubok közül, akik veszélyben érezhetik magukat.
Vagy akik éppen a hétvégén győztek, mert ide sorolnám mondjuk a Speciát is abszolút, de hogy említsek egy másik példát is, ugye abban nincsen nagy titok, hogy nem olyan régen érkeztem haza Németországból, és pont erről beszélgettünk kint, hogy Németországban is, ha megnézed a Hertát, ott ugyanezt történik évek óta, hogy építik le, nincsen koncepció, rengeteget költekeztek, jött egy tulajdonos, távozott villámgyorsan egy tulajdonos, elköltöttek rengeteg millióját, és mégsem tartanak tulajdonképpen sehol. És azok a csapatok ugyanakkor, amelyek nem számítanak ekkora tradíciójú egyesületeknek, mint például az Union Berlin, hogy a városi riválist említsük, ők meg ezzel a tudatos építkezéssel, vagy akár a Freiburgot, ott tudnak lenni most már folyamatosan a bajnokság elején. És igen, amióta ennyire elüzletiesedett a labdarúgás, és különben ezt Magyarországon is tudnánk, szerintem Magyarországon is tudnánk nem kevés példát hozni, azok a klubok tudnak előrébb jutni, folyamatosan ott lenni és jól teljesíteni, akik valóban terveznek és megpróbálnak a piaci viszonyok szerint megfelelően működni.
Hát erre szerintem, hogyha már kis csapatokról beszélünk, akkor erre nagyon jó példa, ha még Olaszországban maradunk, akkor a Sassuolo, amelyik egy koncepciónak megfelelően gyönyörűen építkezik, és nem is kell tartania attól. Lehet, hogy vannak rosszabbul sikerült szezonjai.
Ősszel azért. Lehet, hogyha ősszel beszélgetünk, akkor nem ennyire rózsás a helyzet, de kétségtelen.
De benne van az, hogy rosszul, igen, hogy rosszul sikerült igazolások jönnek, de ettől függetlenül kitartanak a koncepciónál. Ugyanolyan típusú edzőket keresnek, ugyanolyan típusú játékot szeretnének játszani, ugyanúgy megtalálják azokat a profilokat, akik alkalmasak a megfelelő pozícióba, és hát itt azért ennek szerintem egy alapeleme mindig az is, hogy mennyire megfontoltak ezek a döntések, és mennyire kapkodóak, és innen nagyon könnyű átkötni az Interre, ahol ugye fejét...
Egy dolgot ezzel kapcsolatban ne hagyjuk ki azt, ugye, hogy a Genoa pedig kiesett, följutott, tehát hogy Drávuc Robi hallgatónkat innen is üdvözöljük, azért az nem kis dolog, hogyha egy rivális csapatból az egyik lefele megy a másik fölfele, és hogy előző évben ugye milyen öröm volt a Sampdoriánál, hogy a Genoa végre kiesett, most meg a kár öröm része, hogy az egyik...
Ez is kiegyensúlyozza magát, ilyen libikókaszerűen.
Igen, erre mondtam, hogy ott pont a bajnokság végén cseréltek helyet tulajdonképpen. Ugye most a hétvégén, ha jól láttam, pont különben rangadót vesztettek a Frosinone ellen, de azzal a sorozattal, amit produkáltak viszont előtte, az a 13 mérkőzésen keresztül ugye nem nyertek, hát nyilvánvalóan ez az egész éves teljesítményükre azért felrakta a koronát.
Na de akkor maradva Olaszországban, tényleg az Inter az, amelyiknél, ha már ugye a Sampdoriát említettük, itt a nem annyira régmúltjába visszanézve a Sampdoriánál is eléggé hatékonyan tevékenykedett az a Giuseppe Marotta, aki később a hosszú éveken keresztül verhetetlen Juventus felépítésének volt az egyik kulcsfigurája. A Sampdoriánál ugye Luigi Del Nerivel majdnem a Bajnokok Ligája kvalifikáció is összejött, ott akkor egy utolsó pillanatban egy playoffot veszített a Sampdoria a Werder Bremen ellen. Milyen régen volt ez, öreg ember vagyok. Pedig már akkor sem voltam fiatal, amikor ez történt. Szóval, és hát itt van az Internél megint ugyanaz az egyébként koncepciónak nevezhető alapállás, hogy ugyan a csapat, ha lehet hinni a híreknek, akkor folyamatos likviditási problémákkal küzd, itt eladósorba került, nem tudja finanszírozni megfelelően a kínai tulajdonos különböző embargók és szabályozások miatt, de ettől függetlenül a szakmai koncepció az nem sérült különösebben. Mert hogy hiába teljesített mondjuk periódusokban rosszul ez a csapat a bajnokságban, könnyen elképzelhető, hogy ebből, most egyre könnyebben elképzelhető, hogy ebből kettő döntő jön ki, és viszonylag sima Bajnokok Ligája kvalifikáció.
Igen, az még kérdés azért, hogy Bajnokok Ligája kvalifikáció lesz. Ugye a Bajnokok Ligája helyekért folyó harc azért még elég feszes szerintem. Különben én azért gondolom, hogy lesz, mert én abban szentül hiszek például, hogy a Juventus az nem úszhatja meg ilyen előzmények után pont levonás nélkül. Nyilván, ha ez megtörténik, akkor egyértelmű, akkor már kérdés sincsen az Internek a BL indulásához. Ha csak nem tör majd borsot ugye valamelyik döntőbe érkező nagy nevű ellenfele óra alá, és szerintem bőven elképzelhető egy mérkőzésen egy döntő alatt. És azért mosolygok mindig, amikor így az Interről lesz szó, mert, és ezt nagyon szeretem feleleveníteni és megemlegetni, mert pontosan egy hónappal ezelőtt ugye mindenki arról beszélt, hogy el kell küldeni Inzaghit, amikor kikaptak a Monza ellen, kikaptak a Speciától előtte, és jött egy rosszabb sorozat. Ebből a rosszabb sorozatból különben volt több is idén, mindenki arról beszélt, hogy rekordmennyiségű vereség van a bajnokságban, és akkor most mi lesz. De hogy ez annyira kupas, specifikussá vált ez a csapat. Nyilván Inzaghi is az szerintem valamilyen szinten, nem is tudom, egy pár harcot vesztett, nem tudom pontosan.
A Liverpool ellenit, amióta az Inter.
Igen, és olyan teljesítményt nyújtanak mindig, amikor nagyon rossz periódusban vannak, és esetleg egy hullámvölgybe való ereszkedés után vissza kell térni, ugye a Barcelonát is így verték meg 1-0-ra, hogy utána a bajnokságban is, meg mindenhol elkezdenek fölfele menni. Nyilván ez egy nagy tanulság szerintem náluk, hogy hogy ennyi fronton való megmérettetés esetén valahogy jobban kell neki is rotálni, sáfárkodni egy picit a játékosaival, mert azért Olaszországban mégiscsak az Internek van az egyik leghosszabb kerete. Viszont ebben az évben azért mindig az volt, hogy amikor kiléptek nemzetközi porondra, még a csoportmérkőzések alatt is, akkor visszajövő Olaszországban mindig gyengébb produkció volt. Nyilván most mondhatnánk azt, hogy igen, de hát most megverték a Sassuolót 4-2-re, nem is akármilyen játéka, viszont ha megnézzük, hogy azért az első fél időben mégis csak a Sassuolónak voltak lehetőségei, kétfejes gólt kaptak, ami azért náluk nem egy gyakori történet, és meg volt ugyanúgy a Sassuolónak még a lehetősége. Szóval mondhatom, hogy nem az Internek át feltétlen, akkor azt mondhatjuk, hogy még talán ez a mérkőzés is csatlakozik ebbe a sorba. Viszont azt nem szabad elfelejteni, és még egy mondat a monológ végére, hogy itt a negatív széria után, ahogy jöttek a döntetlenek a vereségek, azért azt látni kellett, hogy mérkőzésenként ugye átlagban 20-21 helyzetet dolgoztak, szóval hihetetlen mértékű támadó potenciál volt akkor is ebben a csapatban. Csak van ilyen szerintem, amikor semmi nem jön össze, és nem megy be, és utána utolsó pillanatokban Kandréváról akartunk beszélni, ugye Kandréva utolsó pillanatban beível egy labdát, és beesik a kapuba, és hasonló történetek. Szóval volt egy-két ilyen szerencsétlen momentum, viszont maga a játék az nem volt rossz. Tudtak helyzetet kialakítani, tényleg támadó futballt játszottak még ebből a 3-5-2-es felállásból is, és most a bajnokság végére megint kiegyenesedett ez a sorozat, és ugye folyamatosan nyerik a mérkőzéseket, és láthattuk, hogy a városi rivális ellen mennyire simán tudtak abszolválni egy bajnokok ligája elődöntőt.
Azok után, hogy ami igazán változtatott talán, az a kezdő volt, nem? Tehát a szezon elején azt nem mondtuk volna, hogy Brozovic és De Frey nélkül ez a csapat ez működni fog. És ugye Skriniar ráadásul már jó ideje sérült, és így tűnik szilárdabbnak a csapat. Meg nyilván az, hogy Lukaku nem egyértelmű kezdő, azon is mennyire meglepődünk. Mégis milyen jól kezelte ezt Inzaghi, hogy Brozovic-sal milyen ellentétek voltak, kikerül, de nem arról beszélünk, hogy akkor Brozovic-sal most fenn van-e továbbra is ez a vitájuk, hanem arról, hogy amúgy biztos, szinte biztos BL induló lesz az Inter, és BL döntőbe is juthat.
Hát azt nem szabad elfelejteni, hogy Brozovic ugye sokat volt sérült, és kellett alternatívát találni a helyére, és szerintem Csalhanoglúval például tökéletesen megoldódott ez a probléma, és Mkhitaryan is sokkal többet hozott az Inter játékához, mint például szerintem az előző szezonban azt a Rómánál tette. Szóval mindkét játékos, akivel pótolni kellett, vagy mint lehetőségként adódott a pótlás a Brozovicnak, ők mind a ketten aránylag jó teljesítményt nyújtottak. A védelemettől függetlenül én úgy gondolom, hogy abszolút ahilleszína ennek a csapatnak, mert Acerbi sem fiatal már, hogyha versenyt kell futni labdarúgókkal, például a döntőbe bármennyi területet is adnának, ami nyilván nem fognak, ha oda jutnak akár a City, akár a Real gyors játékosainak, ott azért lenne bőségesen probléma. És ebben a versenyfutásban, ha már a gyorsaságról beszélünk, maradt alul De Frey, de én úgy gondolom, hogy olyan lényegi hatalmas különbség nincsen kettejük között. Ez mindenféleképpen egy megoldásra váló probléma. Szóval védő kell, ki van D'Ambrosio, aki van, és Hébehóban még...
Di Marco hirtelen...
Di Marco, igen, ő inkább a szélén, de ugye Darmiánt visszahozták a széléről középső védőnek Skriniar hátsérülése okán. Szóval, hogy hátul azért még mindig úgy érzi az ember, egyedül Bastoni szerintem az, aki itt nemzetközi szinten azt mondott, hogy igen, vele jövőre nézve, és koránál fogva, mindennél fogva azért tudsz számolni.
Igen, és neki érik a hosszabbítása, hogyha hihetünk a híreknek. Miközben beszéltetek, eszembe jutott egy olyan kérdés, ami nem tudom, hogy ez egyáltalán megválaszolható-e, hogy gyengébb egy csapat attól, hogyha nem fiatalokra épít elsősorban? Mert itt soroltátok a neveket, az aranyalkon nyugdíjas klubból, a Mkhitaryan, Dzeko, hát igen, Dzeko, ugye Darmian sem tartozik, még Handanovicnak kéne valahogy visszaszerezni a pozíciót.
Sikerült és most.
Akkor, és akkor tényleg gyakorlatilag egy ilyen majdnem nyugdíjas csapatról beszélhetnénk, de ez szerintem kicsit túlértékeljük a fociban, mert nem azért, mert hogy ha 24 éves átlag életkorral áll fel egy csapat, akkor azt mondjuk, hogy ebben mekkora potenciál van. Miközben egyébként egyáltalán nem biztos, hogy azok a 24 éves játékosok 3 év múlva még ott fognak játszani, és a gerincét alkotják annak az adott csapatnak.
Tibi, akkor csak egy szám.
Hát ez ebben az esetben szerintem tényleg így van. Mert amit te is mondtál, hogy ki gondolta azt, hogy Brozovic kiesésével, Mkhitaryan csapatbeépítésével ez az Inter jobban, vagy legalább úgy fog működni, mint az egyébként, most már Brozovic sem tartozik a fiatal játékosok közé, de ha megnézzük még egyébként az Inter keretet, azok, akik most kikerültek, De Frey vagy a többiek is, már mind-mind a rutinosabb kategóriába tartoznak, és lehet egyébként, hogy innen is datálódik az, vagy innen is lehet ezt megközelíteni, hogy az, amit mondtál, hogy a fontos meccseken az Inter nagyon jól teljesít, az pont ennek a rutinnak a következménye.
Igen, szerintem igen. Ugye erről nagyon sokat beszéltünk korábban más műsorokban is, és ez is szóba került most például Németországban, amikor beszélgettünk a régi csapattársakkal, és mindenki említette, hogy nekem már térprotézisem, nem tudok már futni sem, mert így fáj, úgy fáj. Hogy régenben, ugye 15-20 évvel ezelőtt, amikor valaki elérte a 30 éves kort, akkor azt mondták, hogy idős, öreg labdarúgó, van még egy-két jó éve és jó pár rossz, és akkor abba kell hagyni a labdarúgást. De azóta, amióta a statisztikák, a tudományágak integrálódtak a sportokba, és sokkal tudatosabb lett a felkészítés, sokkal tudatosabb lett a táplálkozás, sokkal több mindent tudnak mérni. Ez nyilván nagy mértékben kitolt a pályafutásoknak a végső stádiumát és az utolsó éveit. Azért, ha megnézzük a világ legjobb játékosainak gondolt labdarúgókat, persze van egy fiatal generáció, de az öme az mind 30 év fölött van. Akár Spanyolországba nézzük, akár Olaszországba nézzük. Szóval találni bőségesen, de Angliába is nem kell messzire menni, ugye De Bruyne sem a fiatal generációhoz tartozik például. Szóval nagyon kitolódott a pályafutásoknak a vége, és valóban itt az, hogy már valaki 30 éves, mint például Lukaku is, az már az nem számít öregnek, sőt 30 év fölött ugyanúgy visszajönnek, most már tércalak szakadásokból, nagyobb sérülésekből is úgy, hogy észre sem veszi az ember. Ez jó pár évvel ezelőtt, ez elképzelhetetlen volt. Ettől függetlenül nyilván biztos számít a rutin, de egy tudatos építkezésben valószínűleg olyan játékosok kellnek, akikre azért tud számítani a hosszabb távon is, mert az Internél azért ez mindig billegni fog, és azért az sem véletlen, hogy Inzaghi azért nem rotált olyan sokat, hogyha kellett volna még egy nevet mondanunk például, aki a középpálya közepén tud játszani, akkor
Aslanit kellett volna mondanunk, csak
Aslanit nem. Gályárdít. De hogy nyilván ők már nem az a minőség, amivel mondjuk Bajnokok Ligájában el tudsz jutni az elődöntőig.
Pedig pont Gályárdini eldöntette volna a továbbjutást.
Eldőlt az már így is. Beszéltél már többet erről a németországi túráról, és ezzel kapcsolatban is akartunk kérdezni, meg ezzel akartuk kezdeni az adást eredetileg.
De
még a kvíz előtt.
Inkább jönnek a kvíz.
De jött a kvíz.
És mindent lesöpört. Felborította az adásmenetet.
De annyira nem tudta, hogy ezt kihagyjuk, mert kint jártál Kaiserslautern-ben. A fiatalabb hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy milyen okból.
98-as bajnoki cím okán, szóval előbb, amikor mondtad, hogy mennyire öreg vagy, és mikre emlékszel, akkor akartam poénkodni, de gyorsan elengedtem, hogy én most
érkeztem
25 éves, igen.
Én már akkor is nagykorú voltam.
A bajnoki cím évfordulójáról.
Szóval ott nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez egyáltalán hogyan néz ki, meg hogyan működik, mert ugye sokszor mondjuk azt, hogy az igazán jól működő klubok azok mennyire tudnak figyelni ezekre az egyébként protokolláris eseményekre, mennyire képesek gondozni a múltat, a múlt csapattagjait, hogy elmeséled azt, hogy ez ilyenkor hogy működik, hogy értesítenek, hogyan zajlik ez az egész esemény?
Kicsit visszább kell kanyarodnom, akkor nem elvéve az időt a többi téma elől, de...
De ez sokkal érdekesebb, mint a többi téma.
Én mindig azt vallottam, hogy nekem egy ajándék életem van és volt, mert ugye nagyon szerencsésen alakultak az eddigi életemben, főleg a szakmámmal kapcsolatos történések. És az életem nagy eseményeit követően mindig az volt tapasztalható, hogy nagyon rövid időn belül nem ismétlődött meg az, ami esetleg az én életemben pozitívumként megjelent. Mire gondolok? Például, ugye, hogyha valaki Rutka Jánosra gondol, akkor valószínűleg a románok ellen szerzett találat ugrik be elsőként. A románoknak utána, nem tudom, 12 évig nem, a vancáig vidi gólják, nem rúgott senki gólt, szóval persze egy szabadrúgás gól tud szép lenni, pláne Románia ellen, de hogyha folyamatosan szerezné gólokat a legnagyobb, nemzetközi szinten talán az egyik legnagyobb riválisnak gondolt Románia ellen, akkor valószínűleg kevesebben emlékeznének rá. Na most a hosszabb bevezető után ide tartozik tulajdonképpen a Kaiserslautern bajnoki címe is, hiszen 25 éve ugye ez a klub megjárta most a harmadosztályt, most a másodosztályban van, ott is voltak financiális nehézségek, egyéb visszaélések is. Szóval volt egy ilyen erős up and down fölle játék az ő életükben, és nem volt azóta bajnoki cím. És mivel, hogy négyszer nyert a klub német salátástállat, a bajnoki címért járó díjat, így nyilván ezeket a címeket, eredményeket, kupagyőzelmet, ezeket ők még inkább ápolják és figyelemmel követik. Ráadásul ugye ebből két bajnoki cím az 50-es években volt olyan távolságra, ahol már sajnos ugye az akkori résztvevők nem is élnek. Szóval így a jövő számára, amit ők mutatni tudnak, ami a szívükhöz nagyon kedves, azok nyilván most már mi vagyunk ilyen elérhető távolságban. És ugye beszélünk egy olyan városról, ezt pont meséltem Tibinek a felfele jövetel közben, hogy amikor én kint játszottam Kaiserslautern, akkor 90 ezeren éltek, 90 ezeren lélekszámú volt Kaiserslautern, most megnéztem az adatokat, ez már 99 ezerre emelkedett, de nem is annyira szerintem a német ajkú lakosságnak, hanem sokkal inkább a közelben található Rammsteinnek, ugye a legnagyobb európai, amerikai légibázis található Kaiserslautern közelében, és rengeteg amerikai érkezett oda a környékre. És ebből a 100 000 emberből mostanában az utolsó fordulóban Hamburg ellen például 50 ezer ember teltházat csinál. Szóval milyen az, hogy idézően minden második ember ott van a mérkőzésen.
Kiürül a város a meccs idejére.
Nyilván az agglomerációból is érkeznek, de hogy annyira szeretik ott a futballt, akármilyen a teljesítmény, különben most borzalmas volt, nem akarom megsérteni, de nehezen volt emészhető és nézhető a mérkőzés, a Bielefeld ellen találkozó, de maga a körítés, hogyha kimész egy másodosztályú mérkőzésre, ahol 42-43 ezer szurkoló őrjön, az nyilván amúgy is szebbé tesz egy ilyen találkozót. És akkor nyilván van, ekkor érkezik időben, hogy válaszoljak, és most már exaktan Ádám és Évától visszaérkezve a kérdésre, hogy ilyenkor, amikor jönnek ezek a kerekékfordulók, akkor fél évvel ezzel azelőtt már jönnek a megkeresések, ötletelések, amit azért nagymértékben egyszerűvé tesz az, hogy nekünk a régi csapattal azért van ilyen belső levelezésünk, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.
Ez az, ami csevegő programon keresztül?
Igen. Úgyhogy ez amúgy sem tudna szerintem feledésbe merülni. Olyannyira nem, hogy például mi szerveztünk most külön is egy másik ilyen eseményt, ami júliusban lesz, hiszen ez csak egy mérkőzéssel, ugye a Kaiserslautern bajnoki mérkőzésével összefüggő találkozó volt, és szerveztek egy ilyen nagyon jó program sorozatot, múzeumlátogatással, díjak átadással, ugye tiszteletbeli tagnak avattak minden egyes játékost, aki részt vett ebbe a sikerbe. Szóval rengeteg ilyen protokoláris dolga volt, viszont az igazi megemlékezés az majd júliusban lesz, az egy hosszabb ilyen háromnapos dolog lesz.
Miközben beszéltél, csak azért néztem rá a telefonomra, mert nem voltam benne 100%-ig biztos, de nekem ugye abban az időben azért Magyarországon a RAN műsoron keresztül lehetett nézni a gólokat, meg a Bundesliga eseményeit, és nekem nagy kedvencem volt a veled is végül győzelmet szállító Harry Koch. Nem tudom, ott volt, gondolom.
Persze, beszélgettünk is.
Ez meg majd a fia, igen, a Leeds, igen. Játszik, és ugyanolyan bajszos, mint amilyen ő volt. Meg van még a bajsza Harrynek?
Harrynek már sem a haja.
Hosszú
göndő. Hát ő klasszik, igen, Bundesliga frizura volt.
Ez nem független attól, hogy nagy kedvencem.
Igen, azt nem tudom, hogy nem megbántva, de, hogy melyik elemébe szerettél bele a játékának. Egy nagyon kemény védőről beszélünk, ugye nem válogatott a módszerekben, de tényleg, hogy egy nagyon fegyelmezett játékos volt, kellemetlen ellenfél. Na, de szóval már szinte nem is szürke, hanem fehér a haja, ami van még ugye nagyon kevés, és fel is szedett pár kilót, de azért merek erről így beszélni, mert hogy mi már ezeken jót nevetgélünk, és ugye én akkor 23 évesen én valóban fiatalnak számítottam abban a csapatban, Otto Rágel már akkor szerette a rutinosabb labdarúgókat, és ezt csak azért említem, mert például Harry is, meg a többiek is ugyanállam idősebbek, úgyhogy valószínűleg a kornak, az időnek a múlása ugye az rajtuk már egy picit jobban meglátszik talán.
De egyébként mi a jellemző, amit mondtál, hogy már sokan térprotézis, meg mindenfajta egyéb problémákkal küzdenek, hogy ez a jellemző itt a topligás volt bajnok csapatjátékosokra, hogy nekik azért onnantól kezdve, mert tudom, hogy te nem élsz fél életet, hál' Istennek, mert sportolsz, meg egy csomó mindent tudsz csinálni, de nem gondolom, hogy ez az alapvetés.
Nem, de szerintem rájuk is jellemző az, hogy az akkori képzési rendszer, az akkori infrastruktúra azért összehasonlíthatatlan a mai lehetőségekkel. Hogyha tényleg csak a saját példámból indulok ki, az, hogy én a gyerekkoromat a serdülőkor éveit végig salakpályán és földes pályán edzettem végig, ahol tényleg télen, amikor beleszántott ugye a traktor, mert próbálták kiegyenesíteni valami hóesés után, és akkor benne maradtak a keréknyomon, és bicsaklott jobbra-balra a bokáda megfagyott talajon.
Szóval ilyen megerősödtek a szalagok. Igen, lábszár körül íz majd.
Ez így igaz, ugyanakkor meg az ízületeknek az annyira nem tett jót. És ez valóban számomra is meglepő módon mindenkinek meglátszott. És azért azt sem szabad elfelejteni, ezt is mindig, de talán neked, Tibinek már említettem, hogy, és ez most előjött, azért mesélem el újra sztoriként, hogy amikor én kikerültem, akkor nyilvánvalóan én nem fogyasztam alkoholt 25 évesen, nem dohányoztam semmit, és ott is azt látom, hogy mindenki milyen profi módon él, meg minden. És ugye már ott voltam fél évet, és jött a bajnoki cím, és nagy ünneplés, meg minden, és akkor vettem észre, és ezt most meg is erősítették különben, hogy én voltam az egyetlen, aki nem dohányzott. Szóval egy kicsit más volt akkor a hozzáállás, és láttam egy interjút, pont Hamburgen lejátszottuk az utolsó mérkőzést Hamburgban, ez volt ugye Brémének az utolsó búcsú mérkőzése, ő volt a csapatkapitány ott, és előtte a brazil játékosunkkal, Ratinhoval készítettek egy interjút, és az interjúban élőben elmondja, hogy hát nem lesz egyszerű ez a mérkőzés, mert hogy egész héten ittunk, meg mit a... Szóval olyan dolgok hangzottak, amit a mai világban... Különben 15. percben Hamburgban már kettőt kellett cserélni. Az egy jó mérkőzés volt.
Gondolj szóval, bele, hogy a City-nél majd valaki
ilyen hogy... Lehet ugye Grillistől azért lehet hallani nyilatkozatokat, hogy hát azért ő nem Hollandnak az életmódját folytatja a feltétlen, de azért ő sem merne semmit megcsinálni, de ugye a mai világban, ahol minden centimétert mérnek már, az alvást gyűrűkön keresztül monitorozzák.
Hát arról nem is beszélve, hogy egy videóval simán bárhol videó, elkapnak, bárhol. És Grillist például már többször így lekamerázta valaki a nem tudom, milyen szórakozó helyen,
hát meg miközben bunyózott meg. Rádrakják ugye a púzusmérőket.
Igen, és onnantól nehéz átverni
bármit. Reggel egy perc alatt megmutatja, hogy...
Név nélkül, tehát csak egy sztori, és ezt talán nem mondtuk el sehol, hogy volt még, amikor volt az első járványidőszak, teljes lezárás, mindenki karanténban otthon, és még Haraszti Ádival készítettük a podcastokat Skype-on, mert ugye nem lehetett személyes találkozókat szervezni, és akkor volt egy futballban dolgozó, de nem a legmagasabb szinten dolgozó ember, aki nem Magyarországon dolgozik, és ő mondta azt, hogy péntek este készítettük, tudom, este 9-kor, hogy tényleg egy újnyi pohár vörösbor volt kitöltve, hogy ez kitölti magának, de hogy ez nehogy látszon a felvételen, mert azonnal kirúgják az állásából, hogyha ez kiderül, hogy ő alkoholt fogyasztott bármilyen adásban. Tehát, hogy amit mondtál, csak ezt egy kicsit tovább víve, hogy ma már ez az egész héten ittunk, és ezért nem megy majd a játék. Ez
jó, de különben ennek megvan a másik oldala is, mert pont a Miroslav Kadlec, ugye, aki középső védő volt, korábbi cseh válogatott játékos, ő is ott volt ezen a megemlékezésen, ő mondta, hogy pont a mérkőzés nézve, hogy volt a Bielefeldnek is egy jobboldali játékosa, afrikai játékosa, és hogy rendben van, hogy akkor ő például cigizett meg minden, de hogy annyi edzés volt, meg olyan munka volt benne, hogy nem volt olyan, hogy ő elfáradt, vagy valami, és hát nézd meg ezt a fiút a jobboldalán, 60. percben le kell húzni, hogy a mai fiatalok ugye kimész, mérnek mindent, 1000 bója, minden nagyon-nagyon tudományos, és sok esetben ugye nem tudnak 60 percnél, 70 percnél tovább küzdeni.
Hát igen, ez az, amire azt mondják egyébként az erőléti edzők, hogy persze lehet nagyon-nagyon korszerűen dolgozni, de mondjuk a szárazfutások azok nem kiválthatóak, ugye Pintus ennek az egyik legnagyobb hírvívője, aki a legtöbb bajnokok ligája döntött, produkálta az összes stábtag közül a világon, ugye ő most jelen pillanatban a Real Madridnál dolgozik még mindig, ha jól tudom.
Igen. Legendás edzései vannak neki is.
Igen. No, hát nagyon köszönjük. Ez egy nagyon izgalmas betekintő volt. De akkor menjünk tovább a Premier League felé, ahol tényleg csak egy kicsit ilyen röviden átbeszélve a hétvégén zajlott nagyon fontos történéseket. Kezdve azzal, hogy a bajnoki cím, azt gondoltuk már eddig is, hogy eléggé valószínű, hogy a Manchester Cityhez kerül. Most, ami vasárnap történt, ugye eleve azzal, hogy itt egy kis eurovíziós kitérő miatt kellett módosítani a menetrenden, úgy alakult, hogy az Arsenal, hogyha valaki esetleg lemaradt volna, 3-0-es vereséget szenvedett a Brightontól, előtte a Manchester City megoldotta a feladatot, és az Everton otthonában tudott 3-0-ra nyerni. Úgy, hogy most annyira nem forgatta föl Guardiola a csapatát, mint ahogy azt az első bajnokok ligája mérkőzés előtt tette, akkor ugye 7 változtatás volt, most azért ennél lényegesen kevesebb, és én azt gondolom, hogy sokan játszottak azok közül, akik ott lesznek majd a Madrid elleni visszavágón is.
Igen, talán a legfontosabb az, hogy ugye akik sérülésre bajlódtak, azok közül azért többen játékra tudtak jelentkezni, még ha nem is léptek feltétlen pályára, ugye csak Aké volt az, aki még sérüléssel bajlódik.
Hát a meccs előtt annyit mondott Guardiola, kérdezték Aké állapotáról, és azt mondta, hogy jól van, de ma még nem tud játszani. Tehát egy biztos pont van.
És hangsúlyozta a today szót.
Igen, tehát egy biztos pont van a Real Madrid elleni kezdőcsapatban, azt hiszem.
Igen, de pont ezen is gondolkoztam itt az elmúlt mérkőzéseken, ugye látva a Real Madrid elleni találkozót is, hogy azért ilyet sem láthattunk sokszor Guardiolától, ami most már rendszeresen többször előfordul, hogy nem cserél például. És hogy nem elég, hogy ennyi mérkőzést játszottak, versenyben vannak minden fronton még, de úgy ugyanúgy adja a játékosainak a bizalmat és a játékperceket. Persze, hogyha van valakinél sérülés, mint például ugye De Bruyne-t nem akarja kockáztatni, akkor nyilván ő nem fog játszani, meg tudja oldani. De az, hogy ilyen hosszú szezonban, úgyhogy tényleg minden fronton versenyben vannak, minden játékos a rendelkezésére tud állni ennyi játékperc mellett, ez szerintem zseniális, úgy, hogy azért korábban sokkal többet változtatott, most nem is tudom, pont a BL meccs előtt néztem, akkor 22 változtatás fűződött, nem 22 játékos szerepelt, ugye, ami egy borzalmasan alacsony szám. És így tudja végigjátszani az egész szezon.
Hát ez a 22 szerintem pont annak a következménye, hogy változtat ugyan, de nem egy nagy, tehát nincsen sérülések miatt rákényszerítve arra, hogy mindenképpen másokat próbálgasson bizonyos pozíciókban.
Hát meg ami zseniális, azt nyilván ti is sokat beszélgetettetek szerintem róla, de az, hogy ő meg tudja csinálni azt például, ami Spalletti Olaszországban nem tudott megcsinálni, hogy mi van, valószínűleg nincsen még ekkora gyakorlata benne, hogy mindig az utolsó holnap, már nem tudok beszélni se, szóval mindig az utolsó hónapra kerülnek top formába.
Sokat utaztál a
hétvégén. Igen. Vagy inkább keveset aludtam. És az, hogy tényleg amikor kell, akkor kerülnek top formába, ez szinte hihetetlen. Hogy láthattuk, azt is ugye van az a sokszor emlegetett szakzsargon, hogy össze nem lehet bajnoki címet nyerni, csak elveszíteni, ugye megnyerni azt tavasszal lehet, és hogy Guardiola ez tényleg a csúcsra járotta ebben a szezonban.
És lehet, hogy most még ez a VBS kicsit segített is neki, mert korábban azért ezzel kapcsolatban mindig voltak kisebb-nagyobb problémák, akár itt a Bajnokok Ligája kieséseket és egyéb dolgokat figyelembe véve, hogy lehet, hogy mondjuk nem pont abban a pillanatban volt csúcsformában a City. Most úgy néz ki, hogy ez sem feltétlenül hibázik, de majd meglátjuk a visszavágót.
Gündogára kitértek egy szó erejéig, mert én csak nem láttam ezt a meccset, csak azt tudom, hogy ugye a Barcelona most már minden héten, vagy a Barcával kapcsolatban a katalán lapok lehozzák, hogy nagyon szeretné a Barca, a City nem szeretné annyira, mégis most ő a nyerő ember, már nem először.
Nagyon sokatszor, most ugye megint két gól,
megint dupla,
és a Real Madrid ellen gólpassz, és egyébként nagyon fontos pillanatokban csapatkapitányként az egyik legfontosabb szereplő a pályán. A hétvégi volt a 300. meccs a Cityben, ami azért egy gyönyörű jubileum.
És elengedik a nyáron?
Leer a szerződése, nem arról van szó, amennyire én tudom, hogy ő semmiképpen nem akarna hosszabbítani, sőt a City részéről, meg aztán végképp nem arról beszélünk, hogy ők ne akarnák ott tartani. Guardiola kimondott kérése az, hogy neki szüksége van Gündoganra, de nyilvánvalóan ez itt személyes ambícióknak a kérdése.
Elege van Manchesterből, hát, mondjuk.
Akár meg nyilván, hogyha most esetleg összejön a... Csak tételezzük föl, összejöhet a Bajnokok Ligája cím is, a számtalan egyéb trófea mellé, amit most már megnyert a Manchester Cityvel, akkor nem elképzelhetetlen egy játékos életében, hogy azt mondja, hogy egy új motiváció szüksége.
Igen, mondjuk azért szerintem arra figyelni fognak, hiszen nem véletlen az sem, hogy mondjuk nem cserél Guardiola egy Real Madrid ellen. Például, hogy ezeken a fontos mérkőzéseken azért azt mindig elmondta, hogy azért nem cserélt, mert azt a négyest, akit ő előtt játszott ugye Bernardo Silvával, De Bruyne-nél, Gündogannal és Grealish-sel, azt egyszerűen nem tudja megbontani, mert akkor nem tud olyan nyomást gyakorolni az ellenfelekre, nem tud úgy labdát tartani, és nyilván, ha ott elveszíti ezt a kontrollt a mérkőzések alatt, akkor utána ugye nyilván a hátul azért lazább viszonyokat hagyó City-t meg tudják egyszer-kétszer kontrázni. És az, hogy Gündogan ebben a rendszerben lett egy kihagyhatatlan figura, szerintem ez mindent elmond. Pedig, ha, és akkor kanyarodjunk vissza itt az idős fiatal témához, azért ő sem a 30 év alatti a táborát erősíti.
Hát meg nem mondjuk a leggyorsabb játékos, meg egy rendkívül komplex futballista. A másik meg, erre, amit mondtál, pont Szabó Pitt mondta itt a hétvégi meccs felvezetésében, hogy azért is nem bontja meg Guardiola ezeket a hármasokat, négyeseket, szélsőpárosokat, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, mert kicsit különböző karakterű futballistákról beszélünk. Uh-huh. Tehát, hogyha direkt játékra van szükség, akkor Phil Fodenben érdemes gondolkozni jobban. Hogyha arra van szükség, hogy esetleg egy csellel megpróbáljon valaki bejutni, akkor Grealish az, aki a legalkalmasabb erre. És hogyha egy helyen megbontod ezt az egységet, ahogyan azt egyébként Guardiola elképzelte, akkor lehet, hogy több helyen bele kellene nyúlni, és az már lehet, hogy egy komolyabb
árat... Fájdalmasabb lenne.
Igen, jelentene egy ilyen változtatásért, mint hogyha azt mondod, hogy egyébként azok a futballisták, akik terhelhetőek 90 percig, mert miért lennének azok, és nem szükséges az, hogy mindenképpen belenyúljunk, meg a játék állása sem indokolja azt, hogy ezen változtassunk, akkor ez így történik. Ugye az Arsenal azzal, hogy elbukott a Brighton ellen egyrészt, ott ugye volt egy véleményes gól mindjárt az első, amivel a Brighton megszerezte a vezetést, hogy ott Evan Ferguson belépője miatt nem kellett volna lefújni, mert Kivior azért nem tudott védekezni. A középen érkező emberen Enciso, aki befejelte a gólt, de nem is ez az, ami szerintem arról a mérkőzésről kibeszélésre érdemes, hanem a kiürülő Emirates. Tehát az, hogy félháznál is kevesebb nézze azt, ahogy ez az Arsenal, amelyik fantasztikus idényt fut, elveszíti a bajnokságot, az számomra megmagyarázhatatlan. Tehát ebben a helyzetben az Arsenal szurkolók részéről az egyetlen elfogadható magatartás az lett volna, hogy fölállva megtapsolják az egyébként érthetően szomorú focistákat.
És ez az, amiben például Kaiserslautern és a német futball kultúra egy kicsit más. Ugye az Arsenal
sem ilyen, az angol sem ilyen.
Figyelj, a győzelem összekovácsolja az összes foci szurkolót, meg az összes csapatot is egyébként, ez egészen biztosan igaz, de a német foci kultúrában benne van az, hogy olyan erős az a közösség, hogy még egy vereség esetén sem kezdenek el ki gyalogon. Meg nem feltétlenül csak azért mennek ki egy meccsre, hogy győzni lássák a csapatot. És A Premier League-ben pedig ilyen jegyárak mellett, és ilyen felfogással, hogy azért a jó része a szurkolóknak turista, és csak azért van ott, mert életében egyszer, kétszer, ötször kinéz egy ilyen meccsre.
Meg végképp nem menjen el a 85.
Hát ez az. Hát ez az, de hogy így nem tudsz közösséget formálni.
Nem gondoljátok, hogy különben ez, mint oly sok minden más is az életben, kommunikáció kérdése? Hogyha sokkal nagyobb hangsúlyt fektetsz arra, és azt erősíted, hogy oké, nézzük meg az elmúlt évek folyamatait, építkezését, hogy honnan, hova jutottunk el, és hogy ez a lépcső, ez mit jelent ebben a szezonban, hogy a második helyen tudunk lenni, mennyi pontot gyűjtöttünk most az elmúlt évekhez mérten, és folyamatosan súlyukolod, erősíted ezeket az információkat a szurkolókban, akkor ő bennük is átfordul ez az egész. Csak szerintem ugye az Arsenalnál nyilván ilyen pontelőnybe nagyon elszaladt a ló, és mindenki már csak arról beszélt, hogy ez a szezon akkor lesz teljes és tökéletes, pláne miután már nemzetközi kupában sem vagyunk ott meg sehol, és tudunk erre koncentrálni, hogy ha megnyerjük a bajnokságot.
Mondta ezt Arteta, csak ezek szerint nem eléggé hangsúlyozta ki, tehát ez volt a szög a koporsóban, de nyilván ez akkor is érthetetlen.
Én ez nem volt szép történet. És milyen érdekes, nem a sors fintora, hanem a Trossardnak az esete, hogy ő hibázik, úgyhogy jött, és...
És nagyon rossz meccset játszott, miután be kellett állni a megsérült Martinelli helyére. De hát ez, én azt gondolom, hogy benne van a Brighton, az egyik legjobban támadó csapat a Premier League-ben, az egyik legjobb csapat, szerintem ezzel sem túlzok nagyot. Az, hogy egy... ilyen feszült helyzetben, hogy a City játszott előtted, még nagyobb rajtad a nyomás, egyébként is végignyomta ezt az Arsenal olyan minőségben, ahogyan végignyomta ezt a szezont, miért ne férhetne bele egy Brighton elleni vereség? Pláne ilyen balszerencsés körülmények között, talán egy játékvezetői hibával ott az első gól előtt, szóval én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább magyarázható, hogy az Arsenal itt most elbukott, meg hogy vereséget szenvedett, mint a szurkolók viselkedése. Nem tudom, mennyire akarunk belemenni egy másik londoni csapatnak az életébe. Ugye Pochettino kinevezése most már gyakorlatilag megtörtént, vagy hát már csak adminisztratív akadályok vannak előtte.
Ez szerintem jó az a felvetés, amit Bence írt, hogy akkor most mi következik? Tehát, hogy már most beleszól abba, hogy Lampard mit csinál, hogy mi legyen a csapattal, vagy pedig most hagyják Lampardot erre a maradék két meccsre, és Pochettino csak utána érkezzen meg egyáltalán a klubhoz.
Szerintem ilyen nincsen, hogy mostantól ő elkezdett bármit mondani. Nyilván a megbízatása Lampardnak most már a bajnokság végig, szóval nem fogja azt mondani, hogy ez vagy az játszon. Szóval
nem az van, hogy Lampard összeállítja a taktikát, és ő fölhívja egyenként a játékot, hogy igen, figyelj, nem ezt várnám. Igen. Szerintem ne fuss föl.
Igen, annak idején Puskás Csivi bácsi volt ilyen, amikor bejött a válogatott öltözőbe hozzánk, és akkor mondta, jó, fiúk, nagyon jó volt, amit eddig mondott a vezető, de most felejtsétek el az egészet, és az a lényeg, hogy... Szóval nyilván azért a mai futballon ez elképzelhetetlen, és ő is viccnek szánta különben, de azért a Chelsea-nek a hátralévő mérkőzései nem biztos, hogy a könnyű kategóriába sorolandóak. Úgyhogy szerencséjük volt, hogy tudtak egy-két pontot most gyűjteni, mert azért ezek a fordulók nem biztos, hogy nekik állnak, vagy sok pontot fognak feltétlen gyűjteni, bár aztán a végén bármi lehet, ha most bele lendülnek. Ettől függetlenül én a Chelsea-nél való munkavállalást, azt nem akarom egyensúlyba hozni mondjuk Stankovic munkavállalásával a Sampdoriánál, de hogy veszélyességében ugyanannyira rizikósnak érzem, mert tényleg egy ilyen tulajdonossal a háttérbe megfelelő támogatottság nélkül ennyi játékos kordában tartani, nemzetközi kupa híján, szóval motivációt adni neki, felépíteni valamit, ez nagyon nehéz feladat bárkinek, a világ legjobb edzőjének is, és ugye a nagy kérdés mindig az, hogy egy ilyen menedzserjátékos, vagy menedzserjátékot űző klubtulajdonos mennyi türelemmel lesz egy olyan projekt iránt, amit láthatjuk az Arsenalnál is, hogy alsó hangon 3-4 év.
Hát meg ne haragudjatok, ez milyen projekt? Tehát, hogy az a mai hír, csak hogy egy egészen friss dolgot is idehozzak, hogy attól függetlenül, hogy Rafael Leão aláírta a hosszabbítást a Milánnál, ami ugye megemelte a kivásárlási árat 175 millió euróra.
Ez volt a cél?
Ez volt a cél, de hogy a Chelsea tervez ajánlatot tenni 175 millióért is.
200 millióért.
De, igen, legyen az 200, igen, kerekítsük.
Tartsd meg a visszajárós.
És erre a posztra, egy az egyben arra a posztra, ahol Rafael Leao játszik, már bankot robbantott Mudrikkal. Tehát, hogy ott milyen koncepciót feltételezhetünk?
És szóba került Szoboszlai.
Aki ugyanoda érkezhetne esetleg. Szóval ott milyen koncepciót feltételezünk, ahol így gondolkoznak? Mert szerintem ez még egy olyan ember számára is teljesen nyilvánvaló ostobaság, aki nincsen feltétlenül benne a futball mindennapjaiban, meg nem tudja azt, hogy főleg azt nem tudja, hogy hogyan érdemes csapatot építeni, de az azért szerintem megmondható mindenkinek, hogy mondjuk ugyanarra a posztra három rekordigazolás nem feltétlenül érdemes.
Szerintem pont ez a része az, amibe Pochettino például már becsatlakozik az első naptól kezdve. És ugye Fivellel, aki érkezett a Lipcsétől, mint sportigazgató.
Ha jól tudom, sportigazgató.
Fivell? Nem?
Nem tudom, hogy Vivelnek mondtam, beszélek németül, de...
Hát gondolom a német V.
Igen. Ő csak annyira nem németes név az, hogy Vivel. Fivell akkor.
Na, szóval, hogy biztos vagyok, hogy azért ők leülnek erről beszélgetni, és hogy ezeket az igazolásokat azért már átrágják, és csak bízni tud abban az ember, hogy amikor rá kell mondani a végső szót az áment bármilyen átigazolásra, azt nem feltétlenül a legfelső szinten fogják, hanem annak lesz valami szakmai háttere is.
Igen, várjuk ki a végét, várjuk meg ezt a nyarat, ezek még csak pletykák, gondolom.
Ja, hát persze, de pletykák voltak azok is, amik aztán végül valóra váltak itt a Chelsea-ben.
Igen, senki nem gondolta.
Pikpak lehet ebből egy jó Chelsea, meg egy rend.
Igen, hát végül is választási lehetőség van, hogyha játékosod, 32 játékosban ki tudsz választani 11 olyat, aki tud futballozni, meg talán együtt is képes eredményt elérni. Ezzel szemben ugye van egy másik londoni edzőkereső csapat, ott pedig nagyon érdekes módon viszonylag kevés információt tudunk arról, hogy az első számú jelöltnek szánt Julian Nagelsmannnal miért szakadt meg a tárgyalás Levy, illetve Nagelsmann menedzsmentje között. Christian Falk, aki viszonylag képben szokott lenni, főleg németországi ügyekkel kapcsolatban, annyit írt a Twitteren, hogy Nagelsmann szakmai elképzelése állt nagyon távol attól, amit a Tottenhamnél felvázoltak, de hát ez is elég ködös.
Mi erről pont beszélgettünk egy pénteki műsorban, és ugye ott az volt a megközelítés, hogy Nagelsmann szeretett volna, mint előbb a Chelsea-nél, nem véletlenül, én ezt teljes jogos kérésnek gondolom, beleszólni az igazolásokba, és hogy egy olyan szakvezető is vele, akin keresztül ugye tudnak együtt dolgozni, és nem az van, hogy a játékosokból kell neki csapatot építeni, amelyek közül azért az elmúlt időszakban a Tottenhamnél is volt nem egy, nem kettő mellélövés ezen a szinten. Szóval én úgy gondolom, hogy ez nem egy teljesíthetetlen történet. Nyilván egy olyan klubstruktúrában, ahol azért nem feltétlen ez az elvagy az irányadó, és nem feltétlen ezt szeretnék a vezetők viszont látni, ott azért az tud falakba ütközni.
Te egyáltalán egy sportigazgató kéne, nem? Lehet, hogy Paraticinek mérsékelték
hát
a bindet, és
hogy
mit történt.
Egy olyan sportigazgató, hogy aki velő ilyes formán tud együtt dolgozni.
Hát ez az.
Az egyébként egy elég fontos dolog, hogy az edző meg a sportigazgató az képes legyen együttműködni. Meglátjuk, mert én egyébként lelkesedtem volna ezért a Tottenham Nagelsmann kapcsolatért, hogyha ez összejött volna, de majd meglátjuk, hogy ott kit találnak, aki elvállalja ezt. Még Angliából egyetlen egy dolog, ami kicsit fájdalmas, ez pedig a Southampton kiesése. 11 év után búcsúzik az első osztálytól. Az a csapat, amelyiknek főleg ott a 2010-es évek közepén Mauricio Pochettino irányításával, és akkor itt megvan a közös pont még az előző témához, egészen kiváló eredményei voltak, ugye...
Szerintem Hasenhüttelt is nyugodtan ide vehetjük ebbe a sorba. Tehát, hogy nem,
igen,
nyilván nem Pochettino.
Igen, azzal a különbséggel, hogy ott már alsóházi csapat, azért Pochettinoval ott európai kupaindulásért ment a csapat, Tadiccsal a sorokban, meg
Van Dijk, Mané.
Na jó, csak eladogatták ezeket a játékosokat nyilvánvalóan, hogyha nem tud ugyanazokat a minőséget szállítani, akkor előbb-utóbb ez meg fog látszani a helyezésen is.
Igen, és ott is arról beszélhetünk, hogy egyébként, hogyha beszéltünk a Sampdoriáról, hogy ott a koncepció teljes hiánya okozza a problémát, meg a gazdátlanság, azért ez a Southamptonra egyáltalán nem igaz. Tehát ott szerintem van esély arra, hogy ez a csapat viszonylag gyorsan visszapattan, és egy eléggé határozott elképzeléssel vissza tud jutni.
Ezt én is így gondolom, most pont néztem a hétvégi Fulham elleni mérkőzésüknek a statisztikáit, és ugye meglepődve láttam, nyilván én azért nem követem minden nap hatalmas figyelemmel a Southamptonnak az életét, de hogy mennyi sérült játékosuk volt, és nyilvánvalóan, amikor eleve nincs nagy minőséged a keretben, és azok közül is még jó páran sérültek, ráadásul van olyan játékos is, aki nyilván mérkőzéseket is tudna akár eldönteni, akkor az tud nehézségeket okozni, és valóban maga az a tény, hogy te nevelsz lehetőséget, biztosítasz, jó megfigyelő rendszerrel rendelkezel, és tovább értékesítesz, az tud nagyon jól működni hosszú ideig, de ebben benne van az is, most tényleg nem megint magyar párhuzam, amit tudom, az MTK-nál, hogy benne van az is, hogy a fiatalok vagy éppen a lehetőséget kapó játékosok nyilván egy más szinten is, de hogy nem tudnak első osztályú minőségű produkciót nyújtani mindig.
És ez a biztosíték, hogy ott van továbbra is az a hátország, az akadémia, a megfigyelőházat, amit mondtál. Számomra az a legnagyobb kérdés, hogy azok a játékosok, akik egyértelműen Premier League szinten vannak, elsősorban James Ward-Prowse-ra gondolok, hogy ők vajon megjárják-e a tisztító tüzet, a poklot majd, vagy pedig úgy döntenek, hogy inkább otthatják ezt a Sotont.
Na, zárásként még átnézünk Spanyolországba, ahogy ígértünk, mégpedig, hát nem tudom, hogy szomorú-e azok, nyilván itt az idő szava az azért megkérdőjelezhetetlen.
Már megint az idős játék.
A dologban, de én kimerem jelenteni, hogy a valaha volt egyik legjobb szűrőjátékos, vagy szűrőközéppályás, vagy hatos nevezhetjük akár, hogy védelem előtt játszó középpályás Sergio Busquets elhagyja a Barcelonát, a Guardiola féle csapatnak az utolsó olyan fontos eleme, amelyik még a Bajnokok Ligája győzelmekben is benne volt, lényegében mindent megnyert pályafutása során, ami megnyerhető.
Hát most ez a vasárnapi volt a 32. trófeája a Barcelonával, tehát ezzel a bajnoki címmel föltette.
Mellette világbajnok, Európa bajnok kétszer, tehát hogy 2008-ban Guardiola volt az, aki a csapathoz, a felnőtt csapathoz emelte őt, miután ugye dolgozott előtte, vagy hát ő adta meg a lehetőséget, aztán neki miután dolgozott előtte már a Barcelona B-ben vele, és akkor látta és érezte azt, hogy neki nem feltétlenül Yaya Touré lesz az embere ezen a poszton, meg nem Mascherano, hanem sokkal inkább az akkor még borzasztó fiatal Busquets, aki soha nem tartozott a legerősebb és a leggyorsabb játékosok közé. Kettő dolgot kell szerintem vele kapcsolatban kiemelni.
Viszont a legokosabb.
Igen, hogy talán nála jobban a játékot senki nem olvasta az ő...
Hát ezt mondta Del Bosque, hogy ha... Mi ez, hogyha...
A játékot, az nem ő mondta, az ott a kiderült. Tehát, hogyha nézed a meccset, és nem nézed a meccset, akkor nem látod Busquetset, mert hogy ugye láthatatlan, viszont. Ha Busquetset látod, akkor látod az egész futballt. Ez egy nagyon jó bombó, de ez egyébként nem Del Bosque-t
számozik,
hanem egy blogger adta a szájába ezeket a szavakat, mint ahogy az később aztán kiderült. Oh. Ez pont egy Athletic cikkben volt fenn, nem olyan nagyon régen. Szóval az egyik az ez nálam, hogy ahogyan olvasta a játékot, és ahogyan helyezkedett, a másik pedig, ami szerintem egészen kivételes, szuper tehetsége volt Busquetsnek, az a nyomásállóság. Tehát, hogyha valaki életében focizott, főleg mondjuk játszott kispályán is, akkor nagyjából föl tudja mérni azt a helyzetet, hogy milyen az, amikor egy-két ember támadja, miközben az embernél van a labda. Busquetsnek ezek voltak azok a szituációk, amiket a legjobban tudott megoldani. Én azt mondom, és kíváncsi vagyok, hogy erre a felvetésre ti mit válaszoltok, hogy korunknak ő és Modric az a két játékosa, aki ebben ilyen szinten ki tudott magaslani.
Mármint a nyomás.
Nyomástűrőség.
Nyomástűrőségben. Igen. Én mondjuk most mondjuk pont ide húznám egy kicsit fiatalabbként, ugye Rodrit is, de hogy valóban, szóval a posztjának az egyik legjobb labdarúgója a mai napig, különben 34 évesen, és azért nem véletlen, hogy most is még tudott 40 mérkőzést játszani ebben a szezonban, aminél voltam döbben vele kapcsolatosan, az sokkal inkább az, hogy Nyilván az ember az mindig arra emlékszik, hogy valaki gólhelyzetet alakít ki, valaki gólpaszt ad, és ezek a nagy ünneplésre okot adó dolgok, nagyot véd, ezek maradnak meg, nagyot szerel, ezek maradnak meg az emberben. És akkor néztem, hogy játszott 720 mérkőzés, és 18 gól, nem szeret, nem mi történt, nem engedték oda még 11-esekhez sem, vagy. Szóval nagyon kevés gólt szerzett, és az ő játéka viszont mégis annyira emlékezetes maradt szerintem, hogy a Barcelonának a futballja az nélküle nem létezett volna. Ami tiki-taka, az tulajdonképpen az annak Busquets volt a központja, és az agya, és valóban az megerősítve, amit említettél is, hogy nem volt olyan helyzet, akárhányan támadták le, hogy ő zavarba jött volna, hogy ne vegye észre azonnal, már mielőtt megkapja a labdát, hogy melyik irányba kell fordulni, hova kell passzolni, mi abban a helyzetben a legjobb megoldás. És ez a passz hatékonyság, ami őt jellemzi mind a mai napig, az, hogy a labdanál van a legnagyobb biztonságban. Szóval ez tényleg hihetetlen.
Ez a csodás ebben, ugye, hogy amikor azt mondod, hogy nyomás álló valaki, milyen módszereid vannak arra, hogy te a védődet távol tartsd magadtól. Mondhatjuk, hogy Messi is nyomás álló, hiszen hogyha rámegy egy védő, akkor ő kicselezi, elfut mellette. Ugye a legegyszerűbb megoldás az, hogyha jönnek feléd, és te elfutsz a másik irányba. Tehát van, aki így nyomásálló, és úgy próbálja megverni az emberét. Vannak a Modric-féle nyomásálló emberek, akiknek az eszköztárában minden benne van. Tehát onnantól kezdve, hogy az átvétel sarokkal, fejjel, háttal, combbal, bármivel legyen, onnantól kezdve külsővel, már ezzel, igen. bármivel meg tudja verni az ellenfelét, és a passz hatékonysága is kiemelkedik. Busquetsnél ugye nem beszélhetünk arról, hogy micsoda cselező készsége van,
de
milyen
az,
fizikai
a labdát,
ereje
az,
van.
Azért az igen.
Ez az időzítés, az, hogy milyen testpozícióban veszi át, tolja meg, meddig vár egészen pontosan azzal, hogy tovább passzolja a labdát, és ugye ez kulcsa Guardiola féle fociban, és egyébként a Real Madridnak abban a nyomás tűrőségében, amit az utóbbi években többször megemlítettünk itt a BL kapcsán, és ez az, ami igazán csodálatos, hogy nem volt kimeríthetetlen az eszköztára abból a szempontból, hogy milyen fizikai ereje van, hogy milyen cselezőkészsége van, mégis ez a metronóm, ami ő volt, hát az kiemeli még a mostani Barcelonából is.
Azért Kroost húzzuk még ide, szerintem még itt
gondolkoztam. Jó, nyilván Gündohánt lehet még ide húzni.
Nem csak, hogy nyilván a Kroosson gondolkozó, ugyanez még jelen pillanatban is a Madridban, hogy nem véletlenül játszik a legfontosabb mérkőzéseken, mert nincs egy eladott labdája, bármilyen helyzetben, labdakihozatalnál olyan fontos a pozíció.
Igen. Egyébként talán Kroos van a legközelebb hozzá, annyi, hogy Kroosnak is az eszköztárában még ugye a lövés az kiemelkedő szerepe kap. Busquetsnek talán ebben a szezonban láttuk egy-két lövését a Barca, de lőni se nagyon lőtt korábban. Tehát arra se volt rákényszerítve, és tényleg a passz az, ami az ő feladata. És
jó, hát ott szóltak neki statisztikailag, hogy azt most már engedd el. Átlövésben nincsenek gólok.
Na hát igen, itt egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban, pótolható-e Busquets? Nyilván nem feltétlenül egy játékossal, hanem az ő szerepköre, az amit ő vitt vezérként, a játék tempójának a meghatározójaként a Barcelonában, az egyik évről a másikra okozhat-e, vagy hát nem is az, hogy be lehet-e tömni azt a lyukat, amit ez okoz.
Most idén az derült ki, hogy igen, mert sok olyan meccs volt, ugye mellette ott van még a középpályán Pedri, Gavi és Frenkie de Jong, és több olyan mérkőzés volt, főleg ősszel, amin ők hárman kezdtek, és Busquets maradt ki. Magát a szerepkört ugye igazolással, vagy hát úgy hírlik, hogy igazolással szeretné betömni a Barcelona.
Gündohán
ugye az egyik jelölt, ott van Zubimendi, aki a Real Sociedadnál még nagyon fiatal, de ő a leginkább hasonló ehhez a szerepkörhöz, viszont ott van De Jong is, akinek ugyan magas a fizetése, és szeretnék vagy eladni, vagy nyilván az lenne a legjobb, hogyha ő maga belemenne a fizetés csökkentésbe, de hogy De Jongtól bármit, hogyha kérsz, akkor ezt ő megcsinálja. És hogyha Busquets vagy Xavi el tudja magyarázni neki, hogy mit szeretnének tőle pontosan, akkor azt ő megvalósítja.
Na hát köszönjük szépen, Rudi, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Természetesen a műsor még nem ért véget, hiszen szokásos módon jön Kazinci Ese című rovatunk, amelyben ezúttal egy poszt, vagy csak pozíció, mindjárt megmondjuk, hogy vagy megbeszéljük, hogy a jobb és a bal összekötő az milyen formában létezik még a fociban.
És ismét itt van a Kazinczy Ese, ezúttal Szabó Krisszel, Somos Ákossal és Bognár Domával fogunk arról beszélni, hogy létezik-e még olyan poszt, vagy olyan szerepkör, ugyanúgy, mint ahogy a Libero esetében erről beszéltünk, hogy jobb vagy bal összekötő. Ez ugye még abból az időből származik, amikor VM rendszerben játszottak a csapatok, 5 támadóval, és az összekötő volt a center, illetve a szélső között az a játékos, aki keresztül átjuthatott a labda. Én amellett próbálnék érvelni, hogy igenis létezik ez a szerepkör, főleg Guardiola Manchester City-ében, illetve Arteta Arsenaljában, és meg is lehet mondani, hogy ki az, aki például klasszikus jobb összekötő szerepkörben játszik, például Kevin De Bruyne, aki rendszeresen a jobb összekötő helyéről, a jobb összekötő pozíciójából szokott beadni, csak ezt manapság kicsit divatosabban úgy mondjuk, hogy a jobb oldali félterületből.
Azt hittem, azt szokott mondani, hogy box-to-box középpályás. Csak hogy összefűzzük az adásokat. Igen, ez egy jó felvetés, hogy ha innen indulunk, mert azoknak, akiknek esetleg nincs meg, hogy mi ez a VM rendszer, csak nagyon gyorsan, ugye egymással el kell képzelni egy W-t meg egy M betűt, a betűk csomópontjai azok ugye egy-egy posztot akarnak, és ugye a W alja két pötty, azok voltak ugye jellemzően a 8-as meg a 10-es, most ilyen arany csapat nyelven szólva Puskás és Kocsis. Az M-nek a teteje, ami szintén két pötty, az meg ugye az 5-ös, 6-os pozíció, ők voltak a fedezetek, a Bozsik meg a Zakariás. És ugye ez a négy pötty összesen, ez mostanában egy ilyen bűvös négyszöget alkot, és az a vicces, hogy egyébként 1958-ban Ádám József, Daras Albert és Hideg Kuti Nándor megírta a Labdarúgás bűvös négyszöge című könyvet. Tehát, hogy semmi új nincs a nap alatt, mi semmit nem találunk ki, mondják ezt a legtöbb taktikusok, mert azt mondják, hogy igazából csak ilyen régi ötleteket hasznosítanak újra. De ugye azt látjuk, hogy a mai modern fociban meg szintén elkezdtek ilyen bűvös négyszögeket használni, azért, hogy mondjuk a középpályás fölényüket ezzel tudják érvényesíteni.
Amit angolul egyébként boxnak neveznek, csak úgy kiegészítésként.
Ez ilyen nagyon metává várjuk, hogy akkor a box to box, az a boxon belül dolgozik? Tehát, de nem a 16-oson belül, hanem a box középen. Igen. Tehát, hogy ugye Jonathan Wilson, a híres szakíró, írt most nemrég egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban. És neki az a tézise, hogy minden formáció akkor nyer értelmet, hogyha megnézed azt, hogy mi volt előtte, és az a formáció mire jött gyakorlatilag válaszként. És ugye az, hogy volt a 30-as években egy ilyen bűvös négyzet, és most is van, ez lehet, hogy ugyanúgy néz ki, de ugye mindig másra adott reakció volt. A klasszikus VM rendszer, az ugye a Gula rendszerre adott válasz volt. A Gula az egy ilyen 2-3-5-ös felállás volt 5 támadóval, és hogyha te ugyanúgy kiálltál egy 5 támadó ellen, akkor az azt jelentette, hogy neked 2 védőd volt hátul, ami ugye kevés, mert 2 belső védő, ha 2 szélső visszazár, akkor mindig csak 4 embered van az 5 támadóra, és Chapman ugye ezt bolygatta meg egy kicsit, amikor ezt a VM-et kitalálta, feltalálta, bár mondjuk nem tudós volt, nem feltalálta, de hogy azt mondta, hogy akkor legyen inkább 3-2-5, és akkor van 3 belső védőm, 2 szélsőm, és akkor az 5 támadót levédem. Gyakorlatilag egy emberfogásos védekezés lett belőle, és minden az egyéni párharcokra épült. Viszont ugye a mai VM az nem feltétlenül erre épül, hanem azt mondod, hogy ha 5 támadóval támadsz, akkor hogyan tudod megteremteni azt az egyensúlyt, hogy hátul nem maradj letolt gatyával. És ezért aztán gyakorlatilag optimalizálod a területnek a lefedettségét, és ugye egyre többen használják azt, hogy akkor hátul hagysz 3+2 embert, amiből általában mondjuk 4 az hivatásos védő, mert azt mondod, hogy Zinchenko belép a középpályára, dő bal hátvéd, vagy John Stones belép a középpályára, miközben jobb hátvéd, és az egész kiad egy trapézt, amivel kevésbé vagy ugye kitéve a kontráknak. Ugyanaz, de mégis más. Tehát a régi VM az azt jelentette, hogy nagyjából támadásban és védekezésben is mindenki az volt, ahol ezt a pozíciót elfoglalta. A mai VM az meg ugye sokkal alakváltóbb. És én emiatt mondom azt, hogy én ezeket nem hívnám összekötőknek, mert ma már nem egy-egy ember oldja meg a csapatrészeknek az összekötését, hanem sokkal inkább a csapat szintű mozgás az, ami ezeket megteremti. Tehát visszatérve a példádra, azt mondod, hogy De Bruyne a jobb-oldali félterületben játszik, oké, ez teljesen igaz, de ugye a labda nélkül meg előfordul, hogy mondjuk ő csatát játszik, vagy szélsőt játszik, vagy 8-ast játszik, visszalép a középpályára. Ergo, onnantól már nem feltétlenül ezt az összekötő szerepkört tölti be. Úgyhogy én emiatt mondom azt, hogy ma már annyit változott a foci, és a csapatoknak a belső dinamikája is annyira alakváltóbb, mint régen, hogy emiatt én nem feltétlenül nevezném ugyanannak a pozíciónak a két dolgot.
Doma? Én is ezzel értek egyet, hogy úgy képzeltem el elsőre az összekötőt, mint hogyha egy csocsóasztalon az egyik sorban lenne egy másik színű játékos, aki összeköti ugye a középpályát meg a csatársort, és valahogy így képzeltem el azt a kort a fociban, ahol ez még valid volt, tehát kicsit statikusabb volt a játék, és az összekötő az valóban összekötött, úgyhogy ez Chrisre rákapcsolódik teljesen, hogy az összekötő poszt, mivel ma már sokkal hibridebb minden egyes szerepkör, ezért szerintem így konkrétan nem létezik.
Hát akkor menjünk el odáig, hogy a kapust kivéve, nem tudom, van-e olyan klasszikus poszt megnevezés a mai fociban, amit ugyanúgy lehet használni a legmodernebb játékra, tehát nem a kicsit konzervatívabb felfogásban játszó csapatokra, mint régen, hiszen már ugye jobb hátvédet sem nagyon mondunk, vagy bal hátvédet sem. Ezek a kifejezések akkor voltak, amikor a hátvédeknek még szinte ugye napi parancsba volt írva, hogy nem mehetnek előre, maximum a félpályáig vagy szögletnél. És akkor azt mondtuk, hogy persze az a védő, aki ott van a védelem jobb oldalán, és egész meccsen az ellenfél bal szélsőjével birkózik, az a jobb hátvéd. Ja, most már tudjuk, hogy nincsenek ilyen kötött posztok, a középpályáról nem beszélve, tehát ott gyakorlatilag már semmi nincsen a régiből, és hát talán már ugye a szélsőkre sem mondjuk azt egyértelmű, hogy bal szélső meg jobb szélső, mert össze-vissza cserélik a pozíciójukat, és sokkal hibridebb az egész. Nekem, mint kommentátornak ez a kifejezés, hogy összekötő, ez elsősorban ugye egyrészt azt jelenti, hogy lám-lám lehet olyan hosszú szavakat használni, ami ezzel együtt teljesen létjogosultságot nyer, mert az, hogy bal összekötő, az nem egy ilyen nagyon egyszerű kifejezés. De ugye mi azt tudjuk, hogy nekünk ez azt jelentett, hogy van egy pozíció a pályán, ahonnan be lehet azonosítani, hogy mondjuk ha valaki kapura lőtt, az honnan lőtt kapura. És akkor azt mondjuk, hogy a bal összekötő helyéről lőtte. Még amikor a régen az írásos tudósításokat olvastuk, és akkor onnan tudtuk nagyjából, hogy ez mit jelent. Hogy nem teljesen a szélről, de nem is középről, a kettő közül bal vagy jobb oldalról. Az, hogy maga a poszt az már valószínűleg nincs meg, az engem azért nem zavar különösebben, mert közvetítés közben amúgy sem nagyon használtuk. Tehát ez is egy ilyen szakmai kifejezés. Azt, hogy valaki...
De visszatérve Ákosra, amit most mondasz, hogy a bal összekötő helyéről gyakorlatilag ezt váltotta fel most a fél terület.
Uh-huh. Igen, de nem tudom, tehát én a kicsit közelebbről volt. Tehát azt mondjuk, hogy a bal kötőből lőtt valaki egy nagy gólt a hosszú sarokra, azt azért nem a félpálya és a 16-os közötti területet látod magad előtt, hanem közelebbről, tehát 16-oson belülről tekeri be mondjuk a bal összekötő helyéről. A félterület az szerintem ilyen szempontból más, de igen, az biztos, hogy gyakrabban használjuk ma már.
Hoppá, jött is a rövidítés, a bal kötő, az már nem is összekötő.
Igen. Nem bal külsővel találtál, hanem bal küllővel.
Ja. Igen, ezek már egészen a profilás. Én Ákossal maximálisan egyetértve azt mondom, hogy szerintem, vagy legalábbis nekem is közelebbi az, hogyha akár csak a pozíciót határozzuk meg. Meg a másik, amit mondott, hogy gyakorlatilag, hogyha ebből indulunk ki, hogy ez ma már nem létezik, akkor ugyanígy nem létezik a védekező középpályás, meg nem létezik az irányító középpályás poszt sem, amit ugye használunk. Úgyhogy én amellett kardoskodnék, hogy attól függetlenül, hogy nektek annyira nem tetszik, nyugodtan használjuk, akár egyébként a szerepkört, akár a posztot, akár a pozíciót.
Csak a liberónál már egyszer ugye megbeszéltük, hogy ez is milyen jó kifejezés volt, és hogy lehet, hogy ma már nincsen klasszikus liberók, de attól még, vagy söprögető volt a szem.
Igen, de hát az
igen. Annyira jó. Az. Igen.
Egy utolsó dolog, Tibi, bocs, ezzel kapcsolatban, hogy nekem az összekötő, az egy olyan képet hív elő, hogy ő a postás, és aki régen lusta játékos volt, az nem kötött össze semmit. Ők ott álltak vagy a középen, vagy a szélen, és az összekötő meg őket összekötötte, és azért jött létre ez a kifejezés, mert annyira látványos volt a különbség, hogy az összekötő gyakorlatilag a ragasztó a csapatnak a statikus részei között, hogy ezért kezdték el használni rá. És hogy ma már mindenki ragasztó, és mindenki annyival többet mozog, hogy nincsenek ilyen lustaját. Vagy hát lustajátékosok azok vannak, tudnánk mondani, de ennyire lusták nincsenek.
Jó, hát akkor ez volt a jobb és a bal összekötő kibeszélése. Jövő héten egy újabb témával jövünk Kazinciesében. Ennyi volt mára.
Köszönjük szépen még egyszer a meghallgatást is, és természetesen ugyanúgy, ahogy az előző héten, úgy ezen a héten is lesznek Bajnokok Ligája kibeszélők. Kedden és szerdán jönnek a Bajnokok Ligája elődöntők visszavágói, elsőként majd a milánói derbivel, aztán utána pedig a Manchester City Real Madrid mérkőzéssel. Azok után is számítunk a figyelmetekre, majd hallgatható lesz nem sokkal a mérkőzések lefújása után ez a rövid Bajnokok Rizsája, és jövő hétfőn pedig már újabb adással érkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.